Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv egy novellás kötet. Olyan, mintha a karanténnek köze lenne a kötethez, pedig nem. Ilyen az, amikor az írói fantázia hirtelen valósággá válik. Ahogyan a szerző egy interjúban fogalmaz, félt, hogy lelövik a poénjait. Nem kell félnie. A valóság még mindig a fantázia mögött kullog. A Szkolár kiadó adta ki Mécs Anna Kapcsolati hiba című novellás kötetét. A szerzővel, Mécs Annával beszélgetünk. Azt olvastam az egyik kritikában, hogy a nyitó és a záró novella valamilyen keretet ad a kötetnek. A nyitó mondatra a záró mondat felel. Erről az jutott eszembe, hogy amiket mondott valamikor nekem a magyar tanárom a gimnáziumban, hogy azt akarta mondani az író. Mennyire volt tudatos a novellák egymás utánisága?
Az első és az utolsó szöveg az elég hamar kiderült számomra is, hogy ez a kettő lehet, és éppen ezért, hogy adjan egy ilyen jó keretet. Az elsőben egy nyugdíjas anyukának a 35 éves lánya segít online ismerkedni, és az okostelefon válik egyfajta központi szimbólummá, ami kérdéses, hogy kihez is tartozik, és hogyan mosódnak össze a személyiség határok, egyáltalán a határok anya és lánya között ebben a kicsi ilyen abszurdra sikerült párkeresésben, amiben a lány is egyébként magányosan vesz részt ebben a folyamatban. Az utolsó novellában pedig két barátnő pár napját olvashatjuk, ahol az egyikük ilyen ideg összeomlás után menekül ki a Dunakanyarban élő barátnőjéhez, és próbál az okostelefonjától megszabadulni, de se mágikus módon sehogy se sikerül, és a végén pedig elássa ezt a telefont. Volt bennem olyan szándék, hogy ez az okostelefon átfogja a kötetet. Ez a elásási gesztus viszont semmiképp sem azt akarja részemről üzeni, ha most így bármit is számít, hogy a szerző gondol, hogy hát akkor el kell ásni a technológiát, és törjük össze az összes képet, hanem inkább csak arról van szó, hogy én úgy látom, hogy a környezetemben nagyon sokan nem tudják jó módon használni ezt, és ezért inkább szabadulnának tőle, vagy pedig teljesen a függőivé válnak.
Én szívesen olvastam mindegyik novellát. Végül kiválasztottam négyet, amiről viszont beszélgetnék. A szerepjátékost, a Save Game, a szavazás, a Váltsuk le a nagypapát, Drexit, ami az a gondoskodás az anyának szóló üzenetekről, és negyediknél pedig felolvasunk egy részt a menekülő állatokból. Kezdjük ezzel a menekülő állatokkal, ami rárímel a jelenlegi való életünkre, a karanténra, meg a home office-ra, meg a kert office-ra, ha jól hallom. Annyira rá vannak szokva a szereplők a online jelenlétre, hogy amikor együtt vannak ezen a tanyán, még ott is, ahelyett, hogy sugdosnának egymás fülébe, egymással csetelnek, és úgy pletykálkodnak. Még kikapcsolni se lehet, de itt nem marad más, mint az elrohanás.
Alapvetően így az online a való világnak a különböző akár stratégiái is megjelennek, mert itt egy karantén előtt született ez az írás, és egy olyan cégről szól, akik majd is online dolgoznak, és szinte nem is találkoznak egymással, csak fél évente, évente, és elmennek egy ilyen tanyasi csapatépítőre, ahol raszkaihokat kell terelni, és itt őket úgy lehet terelni, hogyha elkezdenek előled menekülni. A menekülés, illetve a csorda szellem is megjelenik itt hogy egyszerűen, mint fizikai lények éreznek mondjuk különböző hormonális vagy egyéb szinteket a nyájnak a másik tagjában, és ez alapján reagálnak. Vajon, hogyha vagyunk fizikailag egymástól választva, akkor hogyan tudjuk értékelni ezeket a több ezer éves evolúciós jelzéseket, amiket mondjuk egy térben nagyon könnyen meg tudunk adni, de közben meg el is szokunk ettől annyira, hogy igen, ott van két lány, akik pedig végig is egy ilyen láthatatlan kapcsolat van közöttük azáltal, hogy állandóan csetelnek, ami pedig a karanténtól függetlenül is már így láthatjuk magunk körül, ahogy megjelenik, és ez a virtuális tér akár a megbeszéléseken is ott van, és nem tudhatjuk, tehát erre meg már egy külön érzés kell, hogy az ember észrevegye, hogy kik azok, akik közben egyébként meg kommunikálnak, de ez nem egy metakommunikáció, meg nem tegbeszéd, hanem mondjuk valóban egymásnak üzengetnek.
A tanyasi csapatépítés jó ötletnek tűnt. Bár csak évente egyszer szoktak találkozni egy nyári hétvégén, többször nem lenne gazdaságos a munkatársak utazási és egyéb költségét fizetni, most mégis indokoltnak látta a vezetőség. Amikor Tünde váratlanul kirúgta az egyik alkalmazottat, megnőtt a feszültség a csapaton belül, amit az online kommunikáció még tovább fokozott. Az otthonukban, a konyhában, a dolgozószobában, a hálószobában, vagy éppen a kádban ülő alkalmazottak egymásra írnak. Csend van otthon, nem beszélnek, csak folyamatosan csetelnek. Meg akarják érteni, hogy mi történt, hogy a jól teljesítő csapatból miért repült valaki hirtelen. Hogy lesz-e következő? Hogy ők lesznek-e azok? Lépteket hallanak, mint a kopogna valaki, hogy kirúgja őket. A hívás bugására összerezzennek. Azt a kollégát is egy videokonferencián rúgták ki. Tündének kellett megmondania, mint csoportvezetőnek. Tibor is részt vett a hívásban, kis képernyőre volt rakva Tündénél, csendben ült, néha bólintott egyet. Tünde vezet, pedig úgy tervezte, szervízbe viszi az autóját, de mivel a múlt héten kiderült, Tibor az egyik éjszaka összetörte a sajátját, nem tehette meg. Kint fagypont körül, a fákat zúzmara lepi be, rétisas ül az ág tetején, dabas után elég rossz minőségű az út, nem tud 50-nél többel menni, annyira ráz az autó. Tibor sóhajtozik, Tünde próbálna gyorsítani, Tibor feje a kapaszkodóba ütközik, Tünde lassít. A tanyára érve kutyák szaladnak az autó elé, Tünde reszketve hajt be, fél, hogy a kerék alá kerülnek. A háziak, a pszichológus nő és a férje nem kergetik őket odébb, bíznak a kutyák ösztöneiben. A többi munkatárs már megérkezett. A házban a kályha mellett ülnek egy kerekfa asztal körül, a falon csuprok lógnak, végigmérik egymást. Fél éve találkoztak utoljára. Az azóta érkezett kollégát még nem is látták élőben. Botond sokkal alacsonyabb, mint Tünde képzelte. Az asztalánál ülve a kamerán keresztül olyan termetesnek tűnt, most meg egy kis manó. Bár Tünde hajlamos sokkal alacsonyabbnak érzékelni a férfiakat, mint amilyenek valójában. Amióta Botond is a cégnél dolgozik, Tünde csinosabban öltözködik. Persze ez csupán annyit tesz, hogy a videóhívásokhoz kicsit megfésülködik, kisminkeli magát, és egy elegánsabb kardigánt vesz felülre. Alul maci-naci, mint a hírolvasóknak. De most az élő Botond, mintha eliminálná a Tündében élő virtuális Botondot, nem tudja összemontírozni a kettőt. Bemutatkoznak, Tünde zavarban van. Eszébe jut, ő milyennek tűnhetett Botond szemében. Most biztos rácsodálkozik a bőrhibáira. Talán megereszkedettebbnek látja a mellét, mint képzelte.
Azt olvastam egy veled készült interjúban, hogy féltél, hogy lelövik a poénjaidat. Most hogy látod itt a második hullámnál?
Volt ennek egy pozitív oldala is, hogy az emberek talán jobban rá tudtak hangolódni erre a témára, ami egyébként lehet, hogy sokaknak elsőre idegennek tűnhet, hogy itt ugye maga a technológia az, ami tematizálja a novellákat. Most azt látom, hogy ez tényleg olyan természetessé válik, tehát van például egy szöveg, ahol a misét streamelik az otthon szomnyakszörésen ülő léliknek egy faluban. Ez most már ugye teljesen hétköznapi, hiszen valahogy meg kellett oldani, hogy a vallásgyakorlás is működjön mondjuk a karantén alatt. Úgyhogy én azt látom, hogy most a második hullámra meg még inkább az emberekben van egy ilyen magasabb fokú digitális affinitás vagy nyitottság.
És meg kellett tanulniuk valamit, egy új világ bontakozott ki egy korosztálynak.
Igen, és amitől mondjuk előtte ózkodtak, vagy azt gondolták, hogy ez csak a fiataloknak működik, vagy ez nem valós kapcsolat, szerintem nagyon sokan megtapasztalták, hogy azért, hogyha másra nincs lehetőség, akkor viszont nagyon sokat tud adni akár egy online kapcsolattartás, illetve adott esetben még vannak új dimenziói is, amiket megnyitnak, és hozzáad valamit, ami mondjuk egy személyes találkozásnál lehet, hogy nem tudna ott lenni, tehát hogy egymás életében meg például jobban belelátunk, vagy akár távolabb élő emberekkel is aktívabban elkezdünk kapcsolatot tartani, tehát ez a fizikai euklides értelemben a távolságot felváltja valami másfajta távolság, ami inkább arról szól, hogy ki az, aki tényleg közel áll hozzánk is, akinek az életet tényleg mondjuk foglalkoztat minket. Aztán persze most a második hullámban szerintem ennek egy ilyen keveredés, és látjuk, hogy most már azért a fizikai távolság is fontos, hiszen elkezdünk újra találkozni, de azért megmarad még ez is, hogy az online térben is könnyebben odalépünk a másikhoz.
Hát egy kicsit a Brexit erről is szól, hogy Londonból próbál úgy kapcsolatot tartani a családdal, különösen az édesanyjával. Folyamatosan internetes kapcsolatban vannak, blogot, Instagram profilt működtet. Ezzel tartja a kapcsolatot az itthon lévőkkel. De mikor megtudja, hogy maximum egy fél éve van hátra az életéből, akkor elkezd azon spekulálni, hogy tudná az édesanyját megkímélni ettől a dologtól, és kieszel egy elég speciális megoldást. 15 évre elegendő üzenetet kezd el gyártani, hogy biztosítsa az édesanyjának a nyugalmat.
Én számomra az volt így a fő kérdés, hogy vajon mi a valóságos élet, vagy mitől válik különbözővé mondjuk az anya megélése szempontjából az, hogy ez egy valóban leélt élet, amit lát, és a lányával valóban megtörténnek ezek az események, vagy pedig, hogyha ez igazából egy megtervezett és előre legyártott fotósorozat, és szinten mögötte valós tartalom, ami szerintem a mostani világunkban egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy a valóság az mennyire határozza meg a mi percepciónkat. Hát most azt mondani, hogy ez egy ilyen felszínes világ, ahol mindenki mással tartozhat, ez már ugye ilyen közhely számba megy, de hogy mégis az annyira felülírja a látszat az életünket, akkor hogyan tudjuk a valóságot meglátni, vagy azt, hogy kivel igazából mi történik. Pont a napokban gondolkodtam azon, hogy érdekes lenne, ha nem az lenne a profilunk, amit mi kirakunk magunkról, hanem az mondjuk, ahogy viselkedünk az interneten, és akkor azt mutatnák meg, hogy ott háromszor rákerestem mondjuk valami pszichológiai segélyszolgálatra, négyszer megnéztem az Excel profilját, és ötször ezt és ezt csináltam, az ugye sokkal árulkodóbb lenne arról, hogy mi is történik bennünk valójában.
De hát ezeket gyűjtik, ezeket az információkat rólunk.
Igen, de ők tudják.
Reflektálnak is ránk.
De mondjuk a barátaink még nem látják ezt, hanem csak azt, amit itt kiratunk magunkról.
Ez egy érdekes új irány, hogy kétféle világ létezik, a valóság és a gyűjtött információ rólunk, amit mi magunk se gondolunk magunkról.
Igen.
megint átvezet egy másikra, ez a váltsuk le a nagypapát. Ez egy kicsit reflektál nekem a jelenre, ahogy a pártok itt egymással rivalizálnak, ugye a családon belül is minősítgetések, haragok, indulatok szikráznak fel.
Igen, ez abszolút egy ilyen közéleti reflexió, egy ilyen családi választásba szomagolva, ami már önmagában hordoz valamennyi abszurditást, mert itt arról van szó, hogy a családban kvázi demokrácia van, és megválasztatják azt, hogy ki legyen a család fő egy adott periódusban. Viszont az is kiderül a szövegből, hogy ez a demokrácia azért sok sebből vérzik, és 50 éve regnáló nagypapa
konzervatív.
És igen, korruptív, elismerálja a család pénzét, manipulálja a családi Facebook csoportot, és ebben sokan részt vesznek, ami miatt ugye nagyon nehéz a változást elérni. Én úgy voltam, hogyha ezt mondjuk ilyen társadalmi szinten mutatnám, de az akár már olyan didaktikus lenne, vagy nagyon rá lehetne érteni egyik vagy másik oldalt. Így viszont a családom belül lát, még jobban kiszedik az, hogy mennyi sebből véreznek most mondjuk a mai kor demokráciái is, és hogy akár mondjuk ez az online platformon való manipuláció az mennyire káros tud lenni.
Szép gém, egy ilyen elbizonytalanodó ember, aki arról beszél a novellában, hogy gyerekkorában azért szerette ezt a játékot, mert ha egy olyan területre tévedt, amiben vesztésre állt, akkor ott elmentette, és újraindította a játékot. És hogyha az mégse sikerült jól, akkor még mindig vissza lehetett ehhez térni. Mindig így gondol a környezetében lévő döntési kényszerekre.
Igen, én akár már a saját életemben, vagy a generációmon is tapasztalom, én 80-as évek végén születtem, de hát a később születetteknél szerintem ez még inkább egy jelenség, hogy a virtualitás és a nagyon ilyen medializált információk miatt nehéz így valóban ilyen fizikai következményekkel számolni, hogy jó, majd jön egy új pálya, vagy újra kezdem a játékot, nem kell vállalni a hosszú távú következményt, mert úgyis majd újra kezdhetem, és emiatt viszont mondjuk akár kockázatot vállalni, ha már való döntésre van, szóval sokszor ugye sokkal nehezebb, illetve tényleg lesz egy ilyen elodázás, mert itt is ennek a fiúnak az életében arról van szó, hogy ő addig morfondírozik a különböző lehetőségeken, míg az idő attól még telik, és az élet, és az is már egy döntés lesz, hogy nem bír döntéseket hozni, mert ennyire ilyen biztonsági játékra meg.
És a szereplők, mint a játék karakterek, ott van, hogy mennyi az intelligencia szintje, mennyi a aktivitása, nem tudom, micsodája. Szóval, hogy úgy látja az embereket, mint ezeket a játék karaktereket.
Igen, és ez is egy védekezés attól, hogy a valós életnek a kuszasságát, és hát akár az egy fenyegetését is magára legyen. Egy embert nem lehet leírni négy pontszám alapján, és egy döntésre tud teljesen bejósolni, és mindennek lesz esetleg kellemetlensége, de hogy ebből ő benne tényleg erre a biztonságra hajt.
Hát kellenek kapaszkodók, van, aki a csillagjegyekbe kapaszkodik, van, aki a játékoknak a karaktereibe, szóval kellenek az életben kapaszkodók, amik eligazítanak, segítenek abban, hogy az embereket kategorizáljuk, hiszen olyan sokfélék.
Igen, abszolút.
Megjelent ez a kötet, 2019-től egy tárca sorozatot írsz a könyvesblogon, amiben ezek a novellák is szerepelnek, vannak hozzáírt újak is ebben a kötetben. Hogyan tovább?
Én egy ilyen családi témán dolgozom. Édesapám 56 után halálra ítéltként, utána pedig életfosztiglani börtönre ítélve töltött 6 évet börtönben.
Ő Mécs Imre?
Mécs Imre, igen, és ez az időszak engem most elkezdett eléggé foglalkoztatni, de nem is feltétlenül társadalmi szinten, hanem inkább családi szinten. Mert hiszem, nekem inkább ez az a látószög, ami jól befogható. És most úgy belekezdtem már úgy interjúkat készíteni, meg ezen dolgozok, aztán meglátjuk, hogy nem akarok elkiabálni semmit, ez még csak egy ilyen kezdeti érdeklődés, de most valószínűleg ebben az irányba fogok majd inkább elmozdulni.
Azt olvasom, hogy van főmunkád, tehát, hogy nem egzisztenciális író vagy. Nem is tudom, hogy ezt hogy kell mondani. Hogy kell mondani, ha valaki főállású író?
Jó kérdés, igen, talán is főállásom. Igen. Igen, nekem van egy részmunkaidős állásom, ami ad egy egzisztenciális biztonságot, és akkor mellette igyekszem időszakítani, úgyhogy ez annyiból is jó nekem, hogy sokféle impulzust kapok, egyébként is úgy szeretek csapatban dolgozni. Nem biztos, hogy nekem való lenne, hogyha egyedül ülnék egész nap.
Ha jól olvastam, akkor valahol egy kereskedelmi cégnél kreatív munkát végzel.
Tartalom előállítás, marketinges feladatok, amiket most csinálok.
Tehát nem sokban különbözik attól, amit a hobbiból csinálsz.
Igen, ez is úgy főként szövegekkel kapcsolatos, de ezért nagyon másként mozgatja meg az embert, mint amikor mondjuk egy novellát ír.
Mécs Anna szerzővel beszélgettünk Kapcsolati hiba című novellás kötetéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre adja meg a helyes választ, hogy hanyadik kötete ez a szerzőnek. Válaszokat keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel szemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötés műsor oldalt. Találkozunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.